Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Dr. Téglás Péter, könyv- és filmajánló rovatunk állandó segítője, szakértője, az elmúlt héten háborúról szóló regényt ajánlott. Mi lesz a mai nap, könyv vagy film, és miről fog szólni?
Szeretnék ennél a témánál maradni. Hermann Wuk Zendülés a kén hadihajón című könyvét ajánlanám, amelynél a korábbi ajánlomhoz hasonlóan a háború csak egy háttérzaj. Nem igazán a háborúról van szó, hanem azokról a kiélezett helyzetekről, amelyben háborús viszonyok között az egyes személyek viselkednek.
Ugye még elmúlt héten is említetted, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy egy iszonyatos nagy presszúra és egy ilyen nagy nyomás alatt mindenki bukik belőlünk, a jó, a rossz, nagyon élesen és nagyon erősen.
Pontosan, tehát ugye az emberi személyiség az már csak olyan, hogy ugye nyomás alatt jön ki belőle a jó és a rossz is természetesen.
Mint a jó bor a szőlőből.
Így van, mint a jó bor a szőlőből. A Zenülés a kén hadihajón című könyv szintén egy epikus, nagy terjedelmű könyv, amelynek megint csak van filmadaptáció, ismét csak két filmadaptációja van, és a hallgatók természetesen eldöntik, hogy melyik mellett maradnak, illetőleg mind a kettőnél maradnak-e. Maga a könyv egy számos szálon futó könyv, amelyben a Willy nevezetű fiatal ember sorsáról van szó, aki az amerikai felső tízezerbe tartozik, aki rendkívül kedvező körülmények között nő fel, a mama kedvence, tulajdonképpen mindent az életben megkap, annélkül, hogy a kisujját ki kellene nyújtani. Na most ehhez képest megfelelően elkényeztetett is, időközben a csodálatos természetű édesapja egy daganatos betegség következtében meghal, az édesanyjával egyedül marad, hát az édesanyjának a fia fölötti uralkodása tovább erősödik. És hogy ahogy ez ilyenkor lenni szokott, jön ugye egy nő, jön a harmadik személy, akit az anya semmi módon nem tud elfogadni, mert sem társadalmi helyzetét illetően, sem pedig hát lemét illetően az anyának nem tetszik. Egy olasz származású énekesnőről van szó, mert a Willy ugye lévén nem kényszerül arra, hogy hát a megélhetésnek ezekkel a nyűgös, izzadságszagú problémáival foglalkozzon, elmegy bárzongoristának.
A környezet, azt még nem árultuk el, háborús környezet, gondolom a második világháború, és gondolom az amerikai hadsereg?
Természetesen erről van szó, tehát az Amerikai Egyesült Államokról van szó. Tulajdonképpen a mostani sorozat, amit ismertetni szeretnék, mind amerikai vonatkozású. Itt is erről van szó. Hát ezt a történetből tudjuk, hogy ugye két nagy helyszíne volt amerikai háborújának a második világháborúban. Egyrészt az európai hadjárat, és hát ugye őket viszont előbb érte inzultus a japánok részéről, és egy rendkívül elkeseredett, nagyon véres háborút vívtak a Csendes óceánon, és aztán később a japán szigetek közelében. Na most mondom, ezek a féle események, ezek hátteret szolgálnak, ugye a japánok támadnak, és természetesen minden amerikai hazafi, ami Willink is kötelességének érzi, hogy jelentkezzen a hadseregbe. Hát ez az ő számára persze nem egyszerű, mert túlsúllyal is küzd, hát ugye a fegyelemet is ugye nehezen tűri, de hát fokozatosan szépen belerázódik, és a kedves édesanyja közbejárására a fiút nem a gyalogsághoz helyezik, hanem hát a nagyobb rangot jelentő, ugye az elegánsabb haditengerészethez kerül, hát ugye mindenféle előzmények nélkül, és hát bizony komoly szenvedés megszoknia neki a matróz életet, ugye hát egy kadétként kerül a hajóra, hát meglehetősen sanyarú körülmények között egy kiszuperált első világháborús átalakított aknaszedő hajóra kerül, ahol még tetejébe egy nagyon kemény kezű kapitány, aki irányítja a hajót, kitűnően irányítja a hajót, és hát ami Willink meglepve látja, hogy az a legénység, akivel a kapitány keményen bánik, óriási tekintélye van, és még szeretik is. Egyébként egy holland származású kapitányról van szó, de Willnek egymást követően vannak konfliktusai ezzel a kapitánnyal.
Azok alapján, amit említettél, hogy egy elkényeztetett ficsúról van szó, valljuk be őszintén, ez nem csodálkozni való.
Hát ez valóban nem csodálkozni való, hát ez a féle katonai élet, hát aki volt katona, az igazán tudhatja, hogy az otthon melegéből a kaszárnyába beköltözni bizony nem egyszerű, és ugye ott elviselni azokat a szekatúrákat, amelyek hát ott előfordulnak. Na most a dolgok érdekessége az, hogy egy bizonyos idő után előléptetés vagy áthelyezés miatt ez a holland származású kapitány elkerül a hajóról, és jön helyette más.
Innen fogjuk folytatni. Ugye, hogy már a tévéből megszokhatták a hallgatóink, mindig a legizgalmasabb résznél hagyjuk abba. Tehát, hogy mi történik, ami többé-kevésbé elkényeztetett Willy főhősünkkel, miután a holland szigorú parancsnok elkerül a hajóról, megtudhatják zene után.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat. Hermann Wuk, Zendülés a kén hadihajón. A megjelenés éve 1951, ugye háttér történet a II. Világháború, amerikai hadsereg elkényeztetett Fitchur felső 10 000-ből Willy hadihajóra kerül, a szigorú holland kapitány után kapitánycsere van. Mi történik?
Willy hatalmas megkönnyebbüléssel konstatálja, hogy az új kapitány egészen más, egy apró termetű, jól öltözött, mosolygós, szerény külsejű és szerény beszédű ember érkezik, gyakorlatilag úgy lopakodik fel a hajóra, hát mindenki örül, vagy legalábbis a Willyhez hasonló emberek örülnek, hogy na végre egy normális ember, hát nem fogja itt őket szekálni, és az életük is majd azért sokkal kényelmesebb és békésebb lesz. Viszont a könyv igazi problémája, amely nagyon érdekes, és én úgy gondolom, hogy nem csak az amerikai hadseregre jellemző, hanem a világ összes hadseregére, illetőleg minden olyan hivatalára, ahol szubordináció van. Ez a probléma folyamatosan, vagy folytatólagosan kialakul a könyvben, illetőleg az ennek adaptációját jelentő filmben. Tudnék, arról van szó, hogy ez az új, nagyon kedvező külsejű és első látásra barátságos kapitány súlyos személyiségzavarban szenved. Tehát egyrészt nem igazán ért a hajózásnak ehhez a módjához, az aknakeresésnek ehhez a módjához, amellyel a kén hadihajó ugye működik a csendes óceánon, viszont egy borzalmas teljesítési kényszer van benne, egy igen nagyfokú kisebb rendűségi érzéssel párosulva. Minden áron akarja bizonyítani a felsőbség előtt, hogy ő rendet tart, vagyis rendet tesz ezen a meglehetősen rozsdás külsejű és egy kicsit zilált személyzetű hajón, és egymást követik a konfliktusok. Tehát ugye a kezdeti öröm az később egy csodálkozásba és egyre nagyobb elutasításba fordul át. Tulajdonképpen egy hosszú cselekménysorozatról van szó, háborús események is vannak benne, és ebben kiderül, hogy harci helyzetben a kapitány még tetejében nagyon gyáva is. És ez az egész hajó legénysége észleli, hogy amikor a partról a japán tüzérség lő, akkor ő mindig a hajó másik oldalára szalad át, nehogy eltalálja valamit. És más egyéb valóban nagyon lehangoló és dehonestáló jelenet sorok a kapitányra.
Bocsánat, hogy közbevágod, egy nagyon vicces mondás jutott eszembe, ugye volt a szigorú holland kapitány, aki nagyon-nagyon jó rendet tartott, de hát a szigorúsága folytán sokan nem szerették, és ugye van ez a nagyon barátságos, ám de egyáltalán hozzá nem értő. Szokták mondani, hogy a rossz főnöknél egy rosszabb van, a jó főnök.
Való igaz, és ez a féle személyiségtípus, tehát próbáltam vázolni a korábbi szavaimban, hogy azért univerzális értékeket hordoz ez a könyv, mert az ilyenféle személyiség az nem csak a II. Világháborúban, nem csak az amerikai haditengerészetnél fordulhatott elő, hanem a világ összes hadseregében és összes hivatalában volt, és érzésem szerint van is hasonló személyiség. Na most ugye eljön az igazán kiélezett szituáció, amikor az egyébként nagyon tehetséges másodtiszt, tehát tulajdonképpen a kapitánynak a helyettese egy nagyon kiélezett szituációban, egy óriási viharban észleli, hogy a kapitány végképp elveszítette a fejét, és nincs a józan ítélőképességének a birtokában, leváltja őt a kapitányi rangról, átveszi a parancsnoklást, és a hajót kimenti a szörnyűséges viharból. Na most miért az a címe a könyvnek, hogy Zendülés a kén hadihajón? Tudni, semmiféle zendülésről természetesen nincsen szó. A zendülés azt jelenti, hogy az amerikai hadijog szerint az ilyenféle cselekményt zendülésnek tekintik abban az esetben, ha az indokolatlan. Tehát azért ugye egy hadseregben ütre-főre azért ne lehessen ám egy parancsnokot leváltani, tehát annak nagyon-nagyon nyomós és mindenki számára nyilvánvaló okai kell, hogy legyenek.
Ugye a nagy kérdés, hogy most ez a szituáció az volt-e?
Na most azért az amerikai haditengerészetnek a javára kell írni és mondani, hogy még ezenben a háborús helyzetben is körültekintően jártak el. A másodtisztet vádolá helyezték, azonban ennek során komoly vizsgálatot végeztek, hát egyrészt kihallgatták azokat a tanúkat, akik látták ezt az eseményt, annak megítélése szempontjából, hogy indokolt volt-e a kapitánynak a leváltása, a kapitány pedig komoly pszichológiai vizsgálatnak vetették alá. A pszichológiai vizsgálatnak a lényeg az, hogy ez a kapitány biztos, hogy szenved bizonyos személyiségzavarban, mint minden ember, és főleg minden ember prés alatt, egy presszió esetén, azonban ez nem egy olyan súlyos személyiségzavar, amely indokoltá tehette a leváltását, amely személyiségzavar lehetetlenné tette a kapitány számára, hogy ilyen kiélezett helyzetben megfelelő döntést hozzon. Na most a regénynek és a belőle készült filmnek, az 1970, ebből is két film készült, a 70-es években készült filmnek ez egy csodálatos és remek jelenete.
Innen fogjuk folytatni, hogy vajon ezt a döntést, ezt a másodkapitány nagyon helyesen meghozott döntését hogyan ítéli meg az amerikai hadibíróság. Dr. Téglás Péter könyv ajánlójában vannak. Zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai könyvajánló rovatot dr. Téglás Péterrel. Hermann Wuk, Zendülés a kén hadihajón. A másodkapitány leváltotta a nem túlságosan jól posztját ellátó kapitányt, és ott tartunk, hogy a hadbíróság ezt hogyan ítélte meg.
Tehát a Marik nevezetű másodtiszt, aki vád alá került, és bizony nagyon rossz helyzetben volt, mert az előzetes vizsgálat azt mutatta ki, hogy a kapitány igenis a józanítélő képességének birtokában volt, és erreféle intézkedésre, amelyet a másodtisztet nem volt szükség. Hangsúlyozom, élnek azok a reflexek az amerikai hadseregben, és mondom sejtésem szerint más szubordinált szervezetekben is, hogy a főnököt, az első számú embert mindenképpen védik, mert hová vezetne az, hogyha bármilyen mondva csinált okból lehetne ellenszegülni ilyen szituációkban a parancsnak vagy az utasításnak.
Ugye nagy kérdés, ugye, akik nem tartottak eddig velünk, hogy egy hatalmas vihar, és gyakorlatilag a hadihajó odaveszett volna, hogy ez mennyire indokolt vagy nem indokolt, mit derített ki végül a hadbíróság.
Valóban ezt meg kell köszönjem, ezt a megjegyzést tudni, hogy valóban arról volt szó, hogy ott abban a helyzetben, hogyha a másodtiszt nem megfelelően intézkedik, akkor a hajó elpusztult volna a személyzetével együtt. Igen, ám csak ugye ezt hónapokkal később miként lehet bizonyítani, hogy a csendes óceán közepén tényleg akkora vihar volt, hogy a hadihajónk nem tudta tartani az alakzatot a többi hajóval, illetőleg a borulás veszélye, az elsüllyedés veszélye állt volna fönt, megindul a tárgyalás, és valóban a könyvnek és a filmnek, a 70-es években készült filmnek is ez a legdrámaibb része. Tudnélik, a kapitány védelmét hosszas rábeszélésre egy a civil életben is nagyon sikeres ügyvéd vállalja el. Ez az ügyvéd szintén tagja az amerikai hadiflottának, tiszti rendfokozata van. Ő is abban a meggyőződésben él, hogy azért a parancsnokot mondva csinált okokból ne lehessen leváltani. Közli is a saját védencével, hogy ő szívesebben lenne ügyész. Tehát szívesebben vádolná a védencét, mint védené. Tehát ezzel a nem...
Tehát a másodkapitánynak nincs jó szituációja, hiszen még az ügyvédje se nagyon.
Hát a másodkapitánynak nagyon-nagyon rossz kilátásai vannak, azonban ahogy az események haladnak előre, mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy ezzel az emberrel tényleg probléma van. Na most az igazán drámai a filmben is és a könyvben is az, ahogy a tanúként beidézett kapitány a bíróság előtt megjelenik. Úgy jelenik meg, mint annak idején Willy előtt jelent meg, első alkalommal a fedélzetre lépett, elegánsan, kipihenten, jól fésülten és összeszedetten. Tehát mindenki megrémül. Hát ez az ember, hogy lehet erről az emberről azt mondani, hogy ez nem normális. Valóban a hadbíróság is arra meggyőződésre jut, hogy itt a másodkapitány túlkapás, indokolatlan lépés. A zseniális védőnk azonban kitalál egy fantasztikus védekezési mechanizmust. Egyrészt nem bocsátkozik bele fölösleges vitákba. Nem él a keresztkérdezésnek a lehetőségével. Tehát tulajdonképpen a bíróságot hagyja abban az előzetes meggyőződésben, hogy az ő vádlottja bűnös. A legfőbb tanút, a kapitányt azonban nagyon ügyes, és mondhatnám azt ravasz módszerrel keresztkérdezi. Beleviszi a sűrű sötét erdőbe ezt az embert, olyan szituációba helyezi, olyan lélektani nyomást helyez rá, teljesen törvényes, megengedett eszközökkel, hogy a kapitányból ez a féle személyiségzavar a bíróság előtt alakul ki. Elkezd össze-vissza beszélni, az a korábbi kedvező megjelenésnek egyszeriben vége szakad, összegyűrődik az arca, és ismét előjön a kényszeres embereknek az a féle szokása, hogy a kezébe fog három fémgolyót, ezt morzsolgatja, ez egyébként tényleg egy kényszeres cselekmény, ezzel vezeti le a személyiségben lévő feszültséget. És miközben a bíróság előtt ugye kérdezi a védő, ott is belenyúl a zsebébe, előveszi a három golyót és görgeti a kezeiben. Annyira nyilvánvalóvá válik a bíróságnak, hogy ezzel az emberrel bizony nagyon súlyos probléma van, és bizony a felső vezetés, az admiralitásnak észlelnie kellett volna már korábban, hogy ez az ember nem hogy kapitánynak, hanem alacsonyabb beosztásra sem alkalmas, nem lett volna szabad kinevezni. A dolgok vége az, hogy fölmentik a Marik nevezetű másodtisztet, de ez megint csak egy hadseregre jellemző, hogy azért azt nem bocsátják meg neki, hogy elleneszegült a hierarchiának, és soha többé komoly beosztásba nem kerül.
Érdekes ez a befejezés, mondhatnánk, hogy rossz vagy jó, mert lehet, hogy igazából nem veszített sokat avval a másodtiszt, hogy egy ilyenfajta rendszerben újra kiszolgáló legyen, újra kitegye magát. Bár ha azt nézzük, hogy mekkora pozitívum volt, hogy az ő helytállása megmentette a hajót, akkor inkább azt mondjuk, hogy szomorú ez a vég. Nagyon köszönjük, nagyon izgalmas és életszerű volt ismét a könyvajánlód. Egy hét múlva várunk vissza.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péter könyvajánlóját hallották, és mivel filmadaptáció is készült a filmekből, mondhatni filmajánlót is hallottak. Tartsanak velünk továbbra is, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.